Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Somodi Evelin.
Zene.
Lezárult a jelentkezés az idei Bartók világversenyre, ahova 31 országból 93 zeneszerző jelentkezett. A pályázók összesen 102 hegedű zongora duót adtak be. A helyezésekről rangos nemzetközi zsűri dönt majd, amelynek elnöke John Corigliano világhírű Oscar-díjas amerikai komponista. A 6 éves ciklusokban megvalósuló Bartók világverseny idei 10 000 euró összdíjazású zeneszerző fordulójára 40 év alatti komponisták jelentkezhettek augusztus 23-áig. A beküldött művek közül kerül majd ki az egyik kötelező darab a világverseny következő hangszeres fordulójára, a hegedűsök 2023-as megmérettetésére. A nyertes kompozíciók első alkalommal november 26-án a nagy közönség számára is nyitott díjkiosztó gála koncerten hangzanak majd el a Zeneakadémia Solti termében. A jelentkezők között több orosz, kínai, koreai, görög, olasz, mexikói, argentin és francia alkotó is megtalálható, leérkezett pályázata visegrádi régióból, valamint mások mellett izraeli, japán, ausztrál, örmény, iráni, kazakh és ukrán állampolgároktól is. Érdekesség, hogy 8 pályázó 2-2, 2 pályázó 3-3, egy pedig 8 művet is beküldött, illetve hogy a verseny történetében először érkezett kompozíció venezuelai zeneszerzőtől. Az előválogató testületben Fekete Gyula, a Zeneakadémia tanszék vezetője és rektor helyettese, a zeneszerző fordulók művészeti vezetője mellett az intézmény neves tanárai ülnek. Az általuk továbbjuttatott művekről rangos nemzetközi zsűri dönt majd, amelynek elnöke a világhírű amerikai zeneszerző John Corigliano. A világverseny sajátossága, hogy a Bartók életmű legjellemzőbb vonulataira, a hegedűre, a zongorára és a kamarazenére, valamint a zeneszerzésre épülve teljesedik ki az egymást követő években. 2017-ben vette kezdetét a hegedűsök megmérettetésével a verseny, a hangszeres versenyek közötti páros években pedig a Zeneakadémia zeneszerző versenyt rendez, és az itt díjazott művek közül választja ki a zsűri azt, amelyik bekerül a következő hangszeres verseny repertoárjába. A válogatás folyamatáról és a versenyről Fekete Gyulával, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nemzetközi és tudományos rektor helyettesével, illetve a Bartók világverseny zeneszerző fordulóinak művészeti vezetőjével beszélgettem. Hány országból érkeztek ide versenyzők, mennyire széles az idei repertoár eddig?
102 darab érkezett be, ugye 96 zeneszerző jelentkezett erre a versenyre, és ez úgy lehetséges, hogy néhány zeneszerző több darabbal is pályázott. Nagyon változatos, hogy milyen országokból érkezett pályamű, ugye hát rengeteg európai országból tulajdonképpen, és hát vannak igazi csemegék is, hogy Argentinából vagy Venezuelából érkezett még versenydarab. Nagyon sok amerikai zeneszerző is pályázott, ez azt hiszem azért történt most így ebben az évben, mert John Corigliano volt a zsűri elnöke, aki hát egy Oscar-díjas zeneszerző, és ő Amerikában nagyon népszerű.
Ez mennyire jellemző egyébként, hogy akár 2 művet is bead egy pályázó? Ez azért van, mert ennyire termékenyek a pályázók, vagy ennyire szeretnének bekerülni a versenyre, illetve ez mennyire volt jellemző akár a korábbi években?
Korábbi években nem volt ennyire jellemző, én szerintem most az is lehetett, hogy a pandémia után emberek úgy jobban ráérnek, talán több idejük volt. Nem kellett hosszú darabokat írni, ugye pont az volt a cél, hogy 5-6-7-8 perces, maximum 8 perces darabot adjanak be, tehát ez az időtartam azért könnyen megírható, és azt a szerzőt, akit mondjuk érdekel a hegedű, mint hangszer, és ez a pályázati kiírás vonzó volt számára, az nyugodtan írt 2-3 darabot is.
Említette, hogy az idei évben egy Oscar-díjas amerikai komponista is részt vesz, úgymond a zsűrizésben. Róla mit kell tudni, illetve hogy jött maga ez az ötlet, hogy ő csatlakozzon a zsűrihez?
Nagyon örülünk, hogy elvállalta. Ő neki ugye a Vörös Hegedű címzenéje nyert Oscar-díjat, és ez a egyébként hegedű versenyként is ismert ez a mű, vagy játsszák sokan a világban. És hát Amerikában ő egy nagyon, nagyon népszerű zeneszerző, Európában talán kevésbé, mert ő egy olyan utat jár, és olyan zenei stílust képvisel, amit talán Amerikában jobban szeretnek talán a közönség. Tehát egyfajta filmzenéhez közelebb álló, melodikusabb, dallamosabb zeneszerző ő. Úgyhogy nagyon örültünk, hogy elvállalta, és tulajdonképpen meg is tisztelt ezzel bennünket, hiszen a Liszt Akadémia felkérését fogadta el, nem kellett magyarázni Corleanónak, hogy hát természetesen ki volt Liszt Ferenc, de hát az sem, hogy ki volt Bartók Béla, mert Bartók Béla egy nagyon nagy hatású zeneszerző 20. században, és hát úgy vettük ki a soraiból, hogy tulajdonképpen örül is ennek a megkeresésnek, hogy a Liszt Akadémia felkéri erre a verseny zsűrire.
Mi lesz most a következő fázisa a versenynek? Mi az, amivel legközelebb fejleményt hallhatunk majd?
Hát most a következő napokban az előzsűri dolgozik. Mi itthon a Zeneakadémia tanárai, zeneszerzés tanárai válogatjuk ki azt a 15 kompozíciót, amelyet fölküldünk a főzsűrinek, amit majd Jean Corleano fog elnökölni, és hát Unsuk Chin, tehát nemzetközi zsűrink lesz, Németországból, Koreából, orosz zsűri tagunk is lesz, tehát egy nagyon rangos zsűri fogja elbírálni végül is, hogy ki lesz a nyertes ennek a versenynek. Majd ezt követően a nyertes művek elhangoznak a Zeneakadémia kistermében november folyamán.
Igen, ez pontosan november 26-án van, ha jól tudom, egy ilyen díjkiosztó gálakoncert. Ez jegyen látogatható, vagy bárki számára nyitott? Hogyan kell ezt elképzelni?
Ez egy nyitott hangverseny lesz, úgyhogy érdemes követni majd a Zeneakadémia honlapját ezzel kapcsolatban, mert ott részletes műsorról lehet majd tájékozódni, amikor meg lesznek a nyertesek, bár azt hiszem, hogy a nyerteseket nem fogjuk bejelenteni a honlapunkon, mert hiszen akkor elárulnánk a meglepetést a gálakoncerten.
A pályaműveket vagy a kiválasztott műveket meg lehet-e hallgatni valahol, vagy nyomon követhető-e ez a része esetleg?
Amint elhangzik a gála hangverseny, az akkor visszakövethető lesz a Zeneakadémia honlapjáról, és hát ezek a művek utána már hozzáférhetők lesznek, és reméljük, hogy bekerülnek a széles repertoárba, és a világ különböző pontjain is majd hallhatóak lesznek.
Az elmúlt percekben Fekete Gyulát, a Bartók Világverseny zeneszerző fordulóinak művészeti vezetőjét hallották. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Narina Abgarian könyvében az azerbajdzsáni határmenti örmény faluban Bertben élők közül szinte mindenki elveszítette valamelyik családtagját a háborúban, de még azokat a kivételesen szerencséseket is súlyos megpróbáltatások érték, akiket nem sújtott ekkora csapás. Mennyi szenvedést bír ki összeroppanás nélkül az ember? Gyönyörű szöveggel találkozik az Élni tovább című könyv olvasója, de olyan fájdalmasak a történetei, hogy én most a kötet fordítóját, Goretit Józsefet kérem, mondja el ő, hogyan ajánlhatnánk ezt a könyvet.
A helyzet az, hogy ugye ez a könyve a Narine Abgarjánnak nem az első már magyarul. 3 évvel ezelőtt jelent meg az Égből hullott 3 alma című könyve, és én azt hiszem, hogy ha valaki olvasta esetleg már azt a könyvet, akkor azt tudhatja, hogy Abgarian valami egészen elképesztően gyönyörűen ír. Valóban borzasztó történeteket, borzasztó tragédiákat, tragikus sorsokat mesél el. És hogy ezt a két dolgot miért és hogyan tudja ötvözni, én azt gondolom, hogy legelsősorban azzal, hogy ő ezekről a borzalmakról, a háborúról, mint olyanról nem harcterek eseményeiről beszél, hanem a hétköznapi embernek a legintimebb érzéseiről, fájdalmairól, nagyon sokszor nem is magában a háborúról, hanem sokkal inkább a háború következményeiről.
Az volt a könnyebbség Ez égből hullott 3 alma olvasásakor, hogy ott az örmény mesék, vagy a hiedelemvilág valahogyan megjelent, és úgy el tudta emelni a valóságtól. Tehát ott is emberek egymásra utaltságáról, magányáról, szeretetészségéről, és a szeretet erejéről is szó volt. Tehát, hogy tulajdonképpen ugyan erről beszél most is, de ott nem volt ennyire kézzelfogható a rettenet.
Én úgy vélem, hogy ebben a két könyvben, ami bizonyos mértékig akár egymás folytatásának is tekinthető egyébként. Ugye, hogyha visszatetszik emlékezni az előző könyvre, ilyen nagyon finom kis epizódikus utalásokban ott is szerepel már a háború.
Igen.
De az ottani világteremtés, amit a szövegeiben véghez visz, az véleményem szerint sokkal közelebb áll a latin-amerikai irodalomból ismert mágikus realizmushoz. Uh-huh. Tehát valóban ehhez a félig meddig csodás, félig meddig szürreális, de mégis nagyon valóságos, nagyon a hétköznapi élet apróságaiból kiinduló misztikumhoz, fantasztikumhoz. Ebben a könyvben az élni továbban ez nem olyan erőteljes, de nem mentes ez a könyv sem tőle. Biztosan emlékszik rá, van egy olyan része ennek a könyvnek, amelyikben arról van szó, hogy az egyik berdi polgár, akinek van egy fűszerboltja, az kimegy a hegyre a szeretteihez, akik ott vannak eltemetve. És a hegyhez kapcsolódóan van valami legendás dolog. Először is egy olyan kőnek a közelében vannak a szerettei ennek a férfinak eltemetve, amelyik több száz évre tekint vissza, ugye egy ilyen megrodjant kőkereszt tulajdonképpen. A másik pedig, hogy maguk a hegyek, amelyek körbeveszik ezt a kis területet, azok óriásokra hasonlítanak, vannak ott olyan barlangok, amelyek távolról, ugye, mintha az óriás sok arcán lévő szem, száj lenne, másfelől pedig, mintha az óriásoknak a barlangja lenne, amelyikben ők maguk is voltak. Megmagyarázhatatlan teaillat száll például bent a barlangban. Tehát vannak ilyesfajta, hát ha úgy tetszik, csodás elemek ebben a könyvben is, amik valóban még emelik ennek az egésznek a líraiságát, de egyúttal a szomorúságát, a tragikumát is aláhúzzák.
Mi történik ezzel a faluval? Mert ugye valaki ki is mondja valahogy indulattal, hogy megőrültek ezek, civil lakosságot bombáznak. Konkrétan nincs olyan család, ahol ne lenne veszteség.
Ugye ennek az egésznek van egy konkrét történelmi háttere. Hosszú időre visszamegy természetesen, de az a terület, ahol ez a történet játszódik, ez Örményország és Azerbajdzsán határán játszódik. Ugye a kettő között, a két ország között helyezkedik el az a bizonyos hegyi Karabah, amiről mindenki hallott nyilván, és valamikor a 80-as évek második felétől a 90-es évek közepéig hosszantartó súlyos háború zajlott ott, aztán békekötés, helyi villangások, egyebek, és aztán 2020-ban, két évvel ezelőtt egy jó két hónapra, 2020 őszén ismét erőteljes harcok bontakoztak ott ki. Leginkább azért, hogy maga ez a hegyi Karabah, ez hová tartozott, Örményországhoz vagy Azerbajdzsánhoz. És hát ennek a bizonyos első karabahi háborúnak az élményei azok, amik belekerülnek ebbe a könyvbe, és hát valóban arról van szó, hogy már az első könyvben is említődnek ilyesfajta dolgok, hogy valahol ott messze távol tőlünk lövöldöznek, minket ez nem érint. És valahogy így van ebben az Élni tovább című könyvben is, hogy ezek a falusi kisemberek, akik élik ott a mindennapi szorgos életüket, el se tudják képzelni, hogy hát mi a csodának lőnének ő rájuk. Hát ők nem harcolnak, őnekik semmi közük valójában ehhez az egészhez. És aztán egyszer csak kénytelenek megtapasztalni azt, hogy igen, lőnek, igen, a fiainkat, férjeinket elviszik katonának, vagy önként bevonulnak, és a határra mennek megvédeni a határt, és hogy ezek a 20. század végi modern technikával megvívott háborúk, ezek nem kímélik a polgári lakosságot.
Tovább élni, ugye olyan érdekes ez a cím, mert ott van az emberben, hogy de hogyan lehet tovább élni? Milyen élet, ami utána következik?
Ugye, hogyha az ember megnézi ennek a könyvnek a végén található kis novellát, azt a novellát, amelyikről a szerző azt fontolgatta, hogy bele se teszi ebbe a kötetbe. Mert hogy a saját családjáról szól, egészen konkrétan a testvéréről, a lány testvéréről, aki mindezeket a tragédiákat átélve nyilván borzasztó, traumált emberré vált, de egyúttal van egy olyan kivezető út ebből az egészből, ami, hát hogy úgy mondjam, a semmiből, a halálból, a porból valami virágot tud hajtani. Arról beszélek, hogy a szerzőnőnek a húga képzőművész lett, és rajzol, fest, felhőket fest, rajzolja azokat a színeket, árnyakat, amelyek a háború kapcsán megjelentek benne, vagy kirajzolódnak benne. És azzal, hogy ő ezeket a furcsa, nonfiguratív festményeket, képeket csinálja, ezzel egyfelől valamiféle önterápiát hajt végre, másfelől pedig lesz egy konkrét művészeti eredménye, alkotás eredménye.
Goretit József műfordítóval beszélgettünk Narina Abgarian Élni tovább című könyvéről, amelynek a borítója is kivételesen szép, azt Kis Barnabás tervezte. A könyv a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.